ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, ahogy megvan írva a Jelenések könyvében a 15. rész 3. versében így. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te útjaid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, édesatyánk, hogy nekünk kijelentetted magadat a Krisztus Jézusban. Köszönjük, hogy elküldted végasztaló lelkedet, aki elvezet minket minden igazságra. Köszönjük, hogy itt vagy ma is, most is. Köszönjük, hogy a te munkádat végzed a szívünkben, az életünkben, hogy üdvösségünk legyen te benned, te általad. Légy érte áldott. Amen. Istennek üzenetét olvasom, ahogy megvan írva Pál apostolnak az Efezusbeliekhez írott levele első részében. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban. Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte a szeretet által. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az ő akaratának jókedve szerint. Akiben valami váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata, az ő kegyelmének gazdagsága szerint. A Szentírás úgy tünteti fel Istent, mint az aktivitás Istenét. Ő benne van az élet. Az élet önmagában is aktivitás. Amikor először hallottam kisdiák koromban, hogy az a pad, amiben ülök, a szemnek ugyan nem látható, de egyfolytában rezeg, mozog, mert az atomok benne dolgoznak és mozognak. Akkor ránéztem a padra, és mondtam, hogy hát én ebből nem érzek semmit. De abból, hogy az élet, az aktivitás, abból mindent lehet érteni. Isten aktív Isten. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus, hogy az én atyám mindegyideig munkálkodik, én is munkálkodom. Nem fejezte be a munkát Isten a teremtéssel. Nem hagyta be a munkálkodást ma sem. Munkálkodó Isten. Nem csak az igaz, hogy lát, hall, alant vannak hatalmas karjai, hanem az a valóság, hogy ő munkálkodik folyamatosan. A munkálkodásáról pedig számtalan helyen kijelentést adott. Amikor a zsoltáros ráeszmél arra, hogy kicsoda neki az Isten, akkor Ezt mondja a 92. Zsoltár 6. versében, mely nagyok, Uram, a te műveid, és mi mélységesek a te gondolataid. Amikor tovább gondolja az életét, akkor azt mondja, hogy magasztallak, Uram, téged, hogy te csodálatosan megkülönböztettél engem. Jól tudod, hogy én mire gondolok, amikor ki sem mondom. Arról beszél, hogy te aktív Isten vagy, akinek figyelme, szeme rajtam van. Csak úgy csendesen megkérdezem, miatt a dogmatika felé elhajlanék a szolgálatban, hogy te is úgy látod, ahogy a Zsoltáros, hogy Istennek a figyelme, az ő szeme, te rajtad van. Ugye te is úgy vallod, ahogy a Zsoltáros, hogy ügyelsz járásomra, kelésemre. Ugye úgy vallod, mint a Zsoltáros, hogy Uram, mi nagyságosak a te gondolataid. Az én lelkem gyönyörködik te benned, mert te egy aktív Isten vagy, aki egy pillanatra se szűnsz meg gondot viselni a világról, hatalmas szavával fenntartva a mindenség rendjét, és nem csak a mindenség rendjével törődsz, hanem az én leheletnyi életemmel. Hát azt mondja a Szentírás egy helyen, hogy az élet olyan, mint az hű, reggel sarjad, délben virágzik, este elhervad. És azt mondja, hogy te, akinek gondod van a verebekre is, hogy asztalt teríts nekik, te, aki aktív Isten vagy, gyönyörködöm benned, Uram, hogy velem törődő Isten is vagy. Nem lennél, gondolom, itt, hanem így lenne. Nem lennél itt, hogyha nem ez lenne az Isten képed, ahogy ő magát kijelentette. Ő alkotta a föld lakosainak szívét, jól tudja minden tettüket. Az Úr szemmel tartja az őt félőket, és a kegyelmében bízókat, hogy kimentse rá őket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Igaz az Úr minden ő útjában, és minden dologban, dolgában kegyelmes. Tudjátok, amikor az ember ezeket olvassa, akkor azt mondja, hogy repes a lelkem. De amit eljött Dániel könyvéig, ott egy pillanatban meghökken a lelke az embernek. Dániel már egy különleges korszakban, fogság korszakában az Isten gyermeke. És azt mondja Dániel, azért készen tartotta az Úr, ami Istenünk, a veszedelmet, és azt hozta le, mert igaz az Úr, ami Istenünk, minden ő cselekedetében. Tehát nem csak akkor mondja a híve, mert igazságosnak és igaznak Istent, amikor arról van szó, hogy de szeret engem, megkülönböztetett engem, kegyelmet tervezett nekem, jó kedvében formált engem, akkor is azt mondja, amikor azt látja, hogy igen, megtervezte a veszedelmet is, és elhozta rám azért, mert a bűneimben nem hallgattam rá, és akkor is így kiállt, mert igazságos az Isten, és igaz az ő útja, és igaz minden cselekedete. Hadd kérdezzem meg másodszor. Próbák között, vagy Isten kezének fenyítése alatt, ugye a szíved, a lelked változatlanul vallja. Igaz az Úr, és csodálatosak az ő útjai, és igazságos az Úr. Ha Bárány énekét olvastam fel lekcióként, abból is csak egy kis töredéket, ezt felolvasom most még egyszer. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te útjaid, ó szentek királya. Ki az Isten, aki magát ilyennek jelentette, és akit ilyennek ismertek meg az emberek? Ki ez az Isten? Milyen Isten a mi Istenünk? Olyan szavakat fogok használni, amiket mindegyikőtök ismer. Nem fogok latinul, nem fogok görögül mondani dolgokat, csak magyarul. De ha mégis kiderülne, hogy ezeket a szavakat nem ismered, vagy rosszul ismered, akkor az lesz a kérdésem, hogy csöndesedjünk befelé, és mondd el, hogy édes atyám, a te szent lelkeddel gyűjts világosságot az én sötétségembe, mert hát lehetetlen dolog, hogyha egy szó magyarul van mondva. Én nekem nincs világosságom arról, hogy ez mit jelent. Elfogadjátok? Ő maga az örök öntudatosság. Ő maga az örök öntudatosság. Azt mondja magáról, én tudom az én terveimet, én tudom a magam végzéseit, én tudom, hogy mit terveztem veled a világban, tudom az én saját időbeosztásomat, tudom, mit mikor hívok elő, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs Isten, jelenti ki önmagáról az örökkévaló. Ő maga az örök öntudatosság. Ő maga az örök bölcsesség. Mi bölcselkedünk, de nem vagyunk magunk a bölcsesség. Mi okoskodunk, de nem vagyunk az abszolút tudás birtokosai. Ő ennek a tökéletessége, aki kijelenti, hogy kérj tőlem, akinek nincs bölcsessége, kérj tőlem, szemrehányás nélkül adom neki, hiszen a teremtmény nem azonos a teremtővel. Az Isten világossága olyan világosság, hogy arról így beszél ő önmaga, hogy ember engem nem láthat élve. Hát belehalna a világosságának, igazságnak, dicsőségébe. Majd, ha a lelki testet öltünk, majd, ha elvégezte, hogy az ő lelke által újjá született életet, nem csak a földön, hanem majd nála átöltöztetett testben élünk, akkor szemlélhetjük színről színre az ő valóságos dicsőségét, akkor érthetjük a bölcsességét, és gyönyörködni fogunk benne a teljes örökké valóságban. És imádni fogjuk, és hódolni fogunk előtte, hogy Uram, örök bölcsességnek és igazságnak Istene, szeretném megkérdezni, mennyit ismersz belőle? Valóban igaz-e, hogy téged napról napra járatván az ő világosságában, járatván az ő lelkének vezetésében, napról napra növekedtet a megismerésben, a Krisztus dicsősége megismerésében, és az Atyaisten dicsősége megismerésében. Aki nem növekszik, az összemegy. A hitnek az a jellemzője, hogy vagy nő, vagy a rohamosan kopik. Ő maga a szuverén akarat. Beteg agyak a puszta hallatától bekörcsölnek. Mi az, hogy ő maga a szuverén akarat? Mi az, hogy ő maga az abszolút bölcsesség? Mi az, hogy ő maga? Miért görcsöl be ettől az ember? Mi baja van az embernek Isten tökéletességével? Első baja, hogy mint teremtett teremtmény nem foghatja fel és nem foghatja be az Isten nagyságát. De szeretne valaki lenni. Két típus létezik. Az egyik azt mondja, hogy Uram, benned, gyermeked. A másik típus azt mondja, hogy semmi Uram, semmi vele, semmi általa, bemutatom, hogy én nélküle. A bemutató, kérem, mindig kudarcba fullad. Hadd kérdezem meg, te melyik csapathoz tartozol? A benne, vagy a nélküle csapathoz tartozol? Ő azt mondja, tökéletes bölcsességű terv szerint dolgozik. Én csak odaírtam magamnak a következőket, nem ötletszerű. Olyan sokszor vagyok közösségekben, társágban, és megkérdezi a vezető, a csapatvezető, kinek van ötlete? Ettől lelki beteg vagyok. Kinek van ötlete? Nem azt kérdezi, kinek van Isten szent lelkétől vezetve világossága, Uram, bocsánat, Isten lelkétől való kijelentése, hanem azt kérdezi, kinek van ötlete. Hát Isten nem ötletszerűen munkálkodik. Örök, bölcs, terv szerint végzi a munkáját. Nem kell Istennek kényszer megoldásokat csinálni. Nem tudom, melyikőtök ismeri a maga életéből az ügyet, kényszer megoldást. Ha már jól nem tudtam. Apám mondta, édesfiam, ha a dicsőségről lekéstél, a gyalázata nem ráérsz. Kényszer megoldás. Valahol kompromisszumot kötni olyannal, ami nem jó. Az a kényszer megoldás. Istennél ilyen nincs. Nincs kényszer megoldás. Örök bölcs terv szerint munkálkodik. Nincs szeszély. Nem kívánom olcsó humorral tönkretenni az Isten tisztelet szentségét, de ugye mi a szeszélyt csak egy süteményből ismerjük. Ennek is valami elképesztő, pejoratív kijelentése van, hogy női szeszély. Mert nálunk ilyen nincs. Nálunk a megfontolás működik. Isten szentsége rendjében és vezetése alatt. Az ember önmagából kiindulva kivetíteni hallatlan szűkös agyatermékeit, és szeretné befogni, behatárolni az örökkévalót. Nem megy. De azért jó próbálkozást. Kudarc, kudarc hátán. Ez az eredmény. És az élete megoldásaiban pedig majd jön az ötletszerűség, jön a kényszerűség, Uram, bocsá, süteményes állapot. Az Istennél nincs álláspont változtatás. Ugye milyen olcsó megoldásokat tudnánk most hirtelen mondani? Álláspont változtatás. Mondhatnám, hogy ne haragudj, te valamikor az MSZMP-be. Aztán nem tudom, hogy, de most az MSZP-be. De aztán nem tudom, hogy, de Demokrata Fórumba. Nem tudom, hogy, Fideszbe. Nem tudom, hogy, de mit tudom én? Hát nem tudom, mondom, hogy nem tudom. Álláspont változtatás. Istennek nincs szüksége rá, hiszen ő örök, bölcs és abszolút igaz. Nincs álláspont van. Az Isten azt mondja önmagáról, hogy akiben nincs változás, vagy változás árnyéka, ezért lehet ráépíteni egy életet a kijelentésére, az ígéretére, mert biztos, hogy nem áll át máshova, hanem ő az, aki, és én építkezhetem rá. Igazából a gyülekezetben inkább irodalmi művet kellett volna ismertetnem, ahol egy fiatal, nemes ember összeeskedtetett gyalázatos módon, és elmegy a katolikus főpaphoz, és óriási összeget tesz le, és amikor megy, hogy akkor a segítséget kérje, akkor így szól a katolikus főpap, hogy bocsánat, rosszul voltam informálva. Ugye tudjátok a művet, az esetet. Álláspontváltoztatás. Na Istennél nincs. Ő örök, bölcs, igaz Isten. Mondhatnátok, hogy hova akar ez a mai beszéd kiukadni? Mert még semmi nem derült ki. Tartogattam is, hogy elmondjam, hogy miről kívánok beszélni. A predestinációról. Sokak által abszolút érdeklődésen kívül lévő, de néhányak érdeklődésén belül lévő dologról kívánok beszélni. Csak úgy előre bocsátottam, hogy kicsoda az Isten, hogy lásd. Isten önmag jelentéséhez a szavakat használta. A szavakat használta, ezeket a szavakat leírták, megegyezték, és ma a szavak összességét úgy hívjuk, hogy kijelentés. Egy kijelentés. Isten mindig mindent, amit szükségesnek tart, kijelenti. Nincs is több, amivel mi rendelkezünk, mint az ő kijelentései. Ezek azonban egyben örök végzések, hát nem tudom megkerülni, de ez a szó mindenki érti, hogy dekrétumok. Végzés, megváltoztathatatlan végzés, dekrétum. Isten kijelentése, tehát rólad szóló kijelentése is, örök végzések. Néhány igét szabad mondani, egyet mindenképpen mondanék, amit ismertek. Azt mondja, hogy örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Hallod? Ez egy örök végzés. Sőt, egy örök cselekedet, egy örök aktivitás, ahogy Isten rólad gondolkodott, és ahogy téged ebbe az örök szerelembe belevon, beleépít. És tudva tudatlanul ott élsz Isten szerelmébe, akkor is ott voltál, amikor Isten magát, mint létezőt nem is ismerted. De az Isten kijelentett másokat is. Fölírtam itt 38 igéjét, nem fogom elmondani, valakit érdekel, majd fénymásolja. Mi az, hogy Isten aktív, és hogy örök végzést hoz? Azt jelenti, hogy lénye akarata változatlan. És lénye akarata változatlanul beteljesedik, mert ő örök, és örök döntést hozó Isten, ami azt jelenti, amit elkezdett, ugye ezt ismerjük, nagy örömmel szoktuk egymásnak elmondani, hogy aki elkezdte benned a jó dolgot, be is fejezi. Természetes, mert örök döntést hozó Isten, aki mindent célba juttat. Mindent. Amíg erről van szó, addig az emberek könnyedén hallgatják Istennek az ígéjét. Halatlanul élvezem és értékelem a különböző felekezeteknek a dogmatikáját, amikor egymással elképesztő háborút vívnak tanok alapján, egyben azonban mindig, mindegyik egyetért, miért? Hogy Isten Úr, és minden akarata beteljesedik. Ebben minden keresztény felekezet egyetért. Igen, addig tart az egyetértés, amíg, ugye úgy hívjuk ezt a fajta hitet, hogy tágabb értelmű predestináció, tessék figyelni, hogy tudnék, Isten akarata beteljesedik. Az, hogy Istenen kívül nem történhet semmi, mert teremtettség folytán minden benne és hatalma alatt munkálkodik, ezért elfogadja mindenki, hogy amit ő akar, az úgy lesz. Igen ám, de ha arról van szó, hogy az egy személyre nézve is megvan a döntése, akkor hirtelen három része szakad a keresztény világ, háromféle módon gondolkodnak, gyakorlatilag minden dogmatikust be lehet csorolni a három valamelyikébe. Az első csoporthoz tartozik Augustinus és Calvin, akik azt mondják, hogy Isten nem teremtette egyformának az embert. És jön az első görcs. Hogy? Nem kéne görcsnek lenni, hanem azt kell mondani, hogy mit mondasz, Uram? Hogy nem teremtetted egyformának az embert? Hogy van edény, amit dicsőségre, van edény, amit gyalázatra teremtettél? Uram, te vagy az Úr. Calvinnak legalábbis az volt, meg Augustinusnak is. A mai keresztény világban egy elképesztő tant kezdenek mindenek fölé emelni, egy tévtanító tanítását. A tévtanítót úgy hívták, hogy Pelagianus. Ez a valaki azt tanította, hogy nem úgy működik, hogy Isten akar, hanem úgy működik, hogy van egy hasonló értékű, léptékű, nagyságú akarat, ez az emberé. Amennyiben az ember is azt akarja, amit az Isten, akkor az meg lesz. Még egyszer mondom a különbséget. Azt tanítja Augustinus és Calvin, hogy Isten, aki akar, és aki célba juttat. Egész el odáig, hogy még ez a Pál apostol is valami olyan dolgot mert leírni a Szentírásba, hogy az akarást is Isten munkálja az emberbe. Még az akarást is ő munkálja bennem. Ebből következik a nagy botrány, hogy nem azé, aki, tessék mondani, akarja, sem nem aki fut, hanem a könyörülő Istené. Na de aki a pelagiánuszi vonalon van, felírtam ide vagy 15-20 igét. Mit tanítanak ők? Nem mondom most el, csak érzékeltetem. Ahol az Istennel egyenrangú és egyenjogú az emberi döntés, ezt tanítják. A Szentírás valósága nem egészen erről beszél, és van egy harmadik tan. Ezt el sem mondom itt Kelemföldön. Még a végén megjegyzi valaki. Veszedelmes tévtan, nem is tanítom meg nektek. Lépjünk tovább. Elmondom, mit mond Calvin, azt mondja, eleve elrendelésnek pedig az Isten azok örök elhatározását nevezzük, amellyel önmagában elvégezte azt, hogy akarata szerint mi történjék minden egyes emberrel. Eddig azt mondod, ámen. Igaz? Uram, de jó, hogy eltöntötted magadban, hogy mi történik minden egyes emberrel. Tehát hogy folytatódik? Isten ugyanis nem az egyforma állapota teremtett mindenkit, hanem némelyeket örök életre, másokat pedig az örök kárhozatra rendelt, már kezdettől fogva. Na most itt minden humánusan gondolkodó ember gyomra beszűkül, agyerei kitágulnak, és azt mondja, hogy mindent, de ezt nem. Hát Isten, irgalmas Isten! Nem értem. Nem azt jelentette ki magáról, hogy minden döntése igaz, bölcs. Nem azt mondta magáról, hogy szuverén Isten. Nem azt mondta magáról, hogy egyetértettünk vele, hogy amit elvégzett, azt végre is hajtja. És most tessék figyelni, csak kell beszélnem a harmadikról, pedig nem akartam, amikor az ember humanizálja az Istent. Ez a harmadik vonal. Leszállítani az ember etikájára az Isten etikáját. Pedig a predestináció a világ legegyszerűbb dolga. Mondom, minden történés a világban két síkon fut. Két síkon. A két sík egyszerűen valami furcsa keveredés folytán összetalálkozik, és egy pontban koncentrálódik, és ezt a koncentrálódást nevezzük eseményeknek. Eseményeknek, vagy történéseknek. A mennyei sík és a földi. A metafizikai, nem akartam ezt a szót sem használni, tehát az Istentől való és az embertől való sík találkozása az eseményeknek a kibontakozása. Ebben a kérdésben pedig a Szentírás eligazít bennünket a következőképpen. Még a pünkösd légkörének hatásában vagyok és élek, ne haragudjatok, nem tudok kikerülni, nem is kívánok sohasem kikerülni belőle. Amikor Péter prédikál, ezt mondja, Apcsel 2.23, aki az Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván gonosz kezeitekkel, keresztfára feszítve megöltétek. Metafizikai, isteni vonal, örök tanács végzéséből adatott halálra. Földi vonal, gyűlöltétek, gonoszul kivetettétek Istennek szentjét, megragadtátok, megöltétek. Az akarat, az Isten akarata, megvalósulása emberi cselekedettel történnéssé lesz. Bár két oldala van, aki a végrehajtásban részes, etikailag felelős. De kérdezhetnéd, hogy tehetem felelőssé azt egy cselekedetért, ha az Isten akarta? Hát éppen úgy, hogy ő is azt akarta. Ő is azt akarta. Mit? Hogy ő gyűlölt. Hogy ölni akart. Hogy pusztítani akart. Hogy kiirtani akart teljes szívvel és lélekkel. Isten pedig használta az akaratát. A fatalizmusról jövő vasárnap, nem, akkor nem vagyok itthon, egy héttel később fogok beszélni. Mi a fatalizmus? Mi a predestináció? Mi a fatalizmus? Végigveszem veletek az összes fontos kérdést. Nézzük csak tovább, hogy hogy mennek két síkon a dolgok, hogyan lesz belőle cselekedet. Jellemző erre az Apcsel 4.27-28, ahol a hívők imája így hangzik, mert bizony egybegyűltek a te szent fiad ellen, Jézus ellen, akit te felkentél, Heródes és Pilátus, összegyűltek a pogányokkal és Izrael népével, hogy véghez vigyék, amikor a te kezed és te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjen. Tetszik látni a cselekvést? Isten végzést hozott, megvalósul. De hogy? Hogy ezek az emberek eszükbe se veszik, hogy mit csinálnak, ki ellen csinálják, nem is hisznek az Istenbe. Ők meg vannak győzve szentül arról, hogy magyar kategóriát mondok, baloldaliak. Régen ez volt az ateizmus jellemzője, baloldali. És nem tudták, mit jelent a baloldali, mert nem láttak a metafizikai részét a dolognak, ahol Jézus kijelentette, hogy a juhokat jobb kezem felé gyűjtöm, az elveszőket bal kezem felé, tessék megnézni, bal kezem felé gyűjtöm. Lettek baloldaliak, öntudatlan cselekvés sorával annak, amit Isten eleve elhatározott, az átkozottak, az ítéletkor bal kéz felől állnak. Semmi különös nincs benne, Csak aki nem ismeri Istennek a döntéseit, végzéseit, nincs világosság abban a kérdésben, hogy hogy működik ez a világ. Két síkot mindig összekever a mennyeit a földivel, és a földi etikaival próbál megragadni olyat, ami csak Isten szent lelke által ragadható meg, hogy tudnék. Testi ember a lélek dolgait fel sem foghatja, mert meg sem érti azt. De testi ember létére belekötnyeleskedik lelki dolgokba, és ott hoz ítéletet ő emberi etikai síkon, ott a dolgok jóval fölötte állnak az ő ismeretének. Ezért, aki az Istent megismeri, nagy alázatban, szájára tett kézzel csöndbe van. És megvárja, azt mondja az Úr, hogy na fiam, téged kiválasztottalak az örök üdvösségre. Örülsz neki. A lelkem adom beléd. És repesni kezd a lelked. És egy különös dolgot kezd Isten rád bízni, azt mondja, hogy menj el széles a világra, és hirdesd az ígét minden teremtménynek. Kiadja a misszió parancsot, mert azt akarja, hogy az ő ígét mindenki hallja, meghallja. Keresztelés volt. Mi volt a parancs? Tegyetek tanítványokká minden népeket. Ezt a kicsit, de hogy lehet azzá tenni, ha én magam azzá lettem. És ekkor derül ki, hogy Isten bölcs. Bölcs. És elmondja az ő nagy akaratát. Az ő fantasztikus akaratát. Azt mondja, nem akarom, hogy a bűnös ember elveszem, hanem azt akarom, hogy a bűnös ember megtérjen és éljen. És ettől kezdve van felelősség rész az embernek. Persze majd két hét múlva elmondom, hogy miért nem fátum. És hol van felelősségem? Hol lehet mégis felelősségem, ha mindig mindent ő csinál? Elmondom azt a pönge vékonyságú élet, hogy a hívő élet hol jár. Mitől döntőképes? Mitől felelős? Hogy tudjátok, és semmi és senki el ne téveítsen. Bár már csak olyan 8-10 oldal van hátra, most befejezem. Látom, mosolyogtok rajta, de tényleg nincs olyan sok. Amikor Isten azt mondja, hogy úgy döntöttem, akkor valami kibeszélhetetlen kegyelembe von téged, mert beavat a mennyei titokba. Nem hagy téged földi etikai síkon, földi ördögi bölcsességben tájékozódni, hanem megnyitja neked a mennyet, megnyitja a szívét, és neked kijelenti tanács végzését, és akkor válik személyes hiteddé, és ismereteddé, hogy ő az Úr, az én Istenem, amikor megnyitja a kegyelem titkát. Hogy tudni, kijelenti, én téged választottalak, és immár te engem választ. Ez a kegyelem. Majd befejezem. Egy kérésem van. Ugye magyarul volt. Értetted? Ha mégse, csöndesedj el, és kérd meg a te uradat, hogy édesatyám, azért a Jézus Krisztusért, aki ott és akkor a Golgota keresztjén meghalt, ahogy az ige mondja, én értem is. Cselekedd meg velem, hogy ami elhangzott, hadd legyen nekem belső igazsággá, és hadd legyen nekem a te neved dicsőségére, és élő hitté, cselekedd meg velem, hogy én értsem és szeressem elrendelt útamat, minden parancsodat. Mert amíg ezen kívül vagyok, nem tudok más, mint neki menni annak, amit te kijelentesz. Neki menni annak, amit te cselekszel, neki menni annak, ahogy te gondolkozol, mert nem tudok másként, Uram, csak földi módon. És azt fog kidőlni a végén, hogy nem is tudtam neked menni, hiszen el se értelek. Zárszó. Tudod, hogy téged szeret? Neked megjelenti a titkait. Nem tesz így az idegenekkel. Csak a fiakkal. Imádkozzunk. Uram, bármilyen meleg van kívül, igazából a lelkednek a munkája hevíti a szívünket, hogy de csodálatos Isten vagy te. És mekkora kegyelem, hogy úgy hívhatunk, hogy édesatyánk. Édesatyánk a Krisztus Jézusért. Uram, milyen nagy dolog az, hogy értünk a Krisztus vérezet. Milyen hallatlan isteni szeretet, atyai szeretet, hogy megjelented a titkokat, hogy lélek és ige szerint járatsz és vezetsz, és gondoskodsz arról, hogy el ne tévejedjünk. Hogy minden értelmetlenségnek, minden hitetlenségnek csíráját is kiöröd belőlünk, hogy a életünk teljesen rád hagyatkozó, benned bízó, és benned kiteljesedő életté legyen. Áld meg, Uram, ezt a te népedet, a te szent lelked vezetésével, a te réketetlen kegyelmed kiárasztásával újra és újra, a Krisztus Jézusért. Amen. Ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. bölcsé teszlek téged, és megtanítalak az útra, amelyiken járj. De ne félj, csak higgy. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátása. Hadd köszönjem meg azoknak a kísérőnek, akik hallatlan, hosszú Isten tiszteletet ilyen jó magaviselettel ülték végig. Isten áldjon meg benneteket.